Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Rekvényi Katalin szexuálpszichológus a vendégem. Nemrég kezdtünk el egy kis ilyen sorozatot, amit majd remélhetőleg időről időre folytatunk is, ami a kamaszok, tinik és egyébként a felnőttek szexuálpszichológiai témáit fogja boncolgatni. Beszélgettünk az elmúlt adásban a kamaszok életéről, a párválasztásról, a különböző szituációkról, amikbe ők bele tudnak menni, bár már nem egyértelmű az, hogy a szexuális kapcsolat ez a párválasztással egyszerre történik, de most nem is ezt fogjuk folytatni, hanem még kényesebb témára mennék rá, viszont tudom, hogy neked a területed, és beleástad magad, ez pedig a különböző identitású szexuális önmeghatározások. Segíts nekem ebben, hogy...
Hát nem, hogy... szexuális kisebbségeknek.
Egyszerűen. Szexuális kisebbségeknek? Oké. Illetve az ezzel kapcsolatos érzéseik ezeknek a fiataloknak, akik hozzád eljutnak. Ja, azért többnyire...
Pontosítok, szexuális és nemi kisebbségek. A transzneműeket ne hagyjuk ki.
Jó. Akkor innentől beszélj te. Azt sem tudom, mit kellene erről, hogy kellene kérdezni. És megmondom, hogy miért nem tudom, hogy kellene kérdezni, mert ugye azt tudjuk, hogy szexuálpszichológushoz, illetve te mondtad, hogy szexuálpszichológushoz az jut el, egyrészt akinek ehhez van, tehát aki szembe tud nézni a maga nehézségével, és tud így dönteni, de valamilyen módon mégiscsak a probléma. Tehát nem úgy megyünk, amikor minden rendben van, nem akkor kopogtatok be a szexuálpszichológushoz, hogy kicsit beszélgessünk a szexuális életemről, ugye? Hanem akkor, hogyha én valamit úgy érzem, hogy problémás, elakadás, nem jó, diszkomfortos akármi. Vagy kamaszként, ha visznek.
Igen, igen.
És hogyha visznek, és ebben a kisebbségeket értjük, akkor miért visznek? Visz a szülő azért, mert ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, és ez kiderült?
Igen, ez ilyen már többször volt az én irodámban, meg ez általában a szülőnek elsőre egy elég ijesztő dolog, ami sokszor olyan sokkot idéz elő, hogy eljut egészen a pszichológusig, hogy amikor gyereke coming out-ol, és elmondja, hogy ő az LMBTQ valamelyik betűjébehez érzi magát közelállónak pillanatnyilag, és hát igen, ilyenkor sokszor van, hogy a szülő annyira tanácstalan, hogy akkor segítséget kér, és ez nagyon jól is teszi szerintem, mert nagyon-nagyon sok szorongás, tévképzet, nem van, amit ilyenkor át kell beszélnünk. Sokszor úgy jönnek, egyébként volt már olyan is, úgy jöttek, hogy hát akkor itt én most így kezeljem ki ezt a gyerekből, vagy ezt gyógyítsam meg, vagy beszéljek a fejével, hogy ez a hülyeség ez csak azóta van, amióta a Covid, és akkor túl sok internetet nézett, és megtalálta ezeket a mindenféle hülyeségeket a külföldi oldalakon, de akkor én mindig elmagyarázom a szülőnek, hogy ez nem egy betegség, amiből ki lehet valakit gyógyítani, hanem az identitás az legfontosabb része a személyiségnek, és az orientáció meg, tehát az identitás az úgy, az egy ilyen unblock dolog, az orientáció meg, hogy kihez vonzódunk ösztönösen, az pedig szintén nem befolyásolható, legfeljebb elfolytható, és akkor ebből sokkal komolyabb problémák jönnek.
Ez egy nagyon liberális hozzáállás, de hát azért azt gondolom ki lehet mondani, hogy vannak bizonyos szervezetek, megnézetek, melyek szerint ez tényleg betegség. Tehát aki tényleg azt képzeli, hogy ettől szabadítani kell, gyógyítani kell.
Hát vannak ilyenek, de ezek többnyire olyan konzervatív egyházi körökhöz vezethetőek vissza, amelyek teljesen tudománytalanul. Tehát a Magyar Pszichológiai Társaság kiadott ezzel kapcsolatban egy nyilatkozatot, amit a Magyar Szexuális Medicina Társaság, tehát urológusok, orvosok is aláírt, és az egész szexuál, nem csak a szexuálpszichológusok, hanem az összes, a magyar, tulajdonképpen a nincs pszichológus kamara, de a Magyar Pszichológiai Társaság ezt helyettesíti, tehát ott mindenki aláírta ezt egy szűk réteg későbbi kiválását nem ide számítva, akik ezt teljesen tudományos alapokra helyezett bizonyítékok mentén írták. Ez nem egy ideológiai, hanem ez egy kutatásokon alapuló. 70-es évek óta kivették a DSM-ből, ami a pszichológiai betegségeknek, a pszichiátriai betegségeknek a listája, a homoszexualitás, sőt a transzneműség sincs már benne, hanem csak az a fajta diszfória, hogyha ez valakinek nagyon erős szorongást okoz, akkor kell erről beszélni pszichiátriai értelemben. Tehát, hogy ezek tények, kutatásokon alapuló dolgok, mint ahogy tudom, persze még lehet, hogy van köztünk olyan, akinek rávert a tanítónénia az iskolába a bal kezére, vagy mert a csúnya meg a rossz kezével írt, de most már senki nem gondolja, hogy a bal kezesség az egy betegség lenne. Hát most ugyanígy tudományosan ez így igazolható, hogy így a homoszexualitás sem, sőt az állatvilágban is ez igen gyakran előfordul. Nemrég olvastam egy ilyen könyvet, amit az Angol Természettudományi Múzeumban vettem meg, egy biológus nő írta, és olvastam, hogy 1600 fajnál fordul elő az állatvilágban is, például a homoszexualitás, akkor a biszexuális viselkedés a legközelebbi főemlős társainknál is így a majmok közt az így elősegíti a csoport kohéziót, meg tehát ezeket így lehet látni, kutatni evolúciós irányból is, de az emberek társadalmán belül is, és ez nem egy liberális vélemény, hanem ez egy tudományos tény.
Tudományos tény. Jó. Tehát akkor, amikor ilyen előkerül, akkor az elsődleges reakció az, ahogy te is mondtad, így a szülőnek a sok esetben, illetve ha nem is, akkor is az lehet, hogy nem baj, hogyha tájékozódni akar, hogy akkor ezzel ehhez ő most hogy viszonyuljon. Tehát ha jól értem, akkor ebben az összefüggésben ugye szülővel is kell dolgozni.
Igen, igen.
Sőt, főképp talán vele. Minden esetben szerinted ott van ez a nehéz érzés? Vagy van, aki tényleg azt mondja, hogy jó, hát ez
rendben
van.
A mai társadalomban igen, mert ez egy veszélyeztetettség, egy kisebbségi lét, egy tehát amilyen gyűlöletbeszéd van most e körül Magyarországon.
De akkor nem azért, mert engem az nem azért, mert a legtöbb szülőt ez azért zavarja, mert hogy a gyereke identitása zavarja, nem az zavarja, hogy ő hogyan fog tudni ezzel
hogy
élni.
Hogy fog akkor így boldogulni így szegény. Van. Tehát egy inkább ez, hogy most így mi lesz akkor veled. Tehát sok esetben.
Ami ezt körülveszi.
Igen, tehát így teljesen normálisan elkezd aggódni a gyerekéért, és hát így sajnos van is miért aggódnia, szóval, hogy azért igenis ki lesz téve ő kisebbségi stressz forrásoknak, rossz esetben bullyingnak, iskolában, akár bántalmazásnak, hogyha ezt nyilvánosan vállalja, tehát ez igenis egy veszélyeztetett helyzetbe fog kerülni, ha ezt ő felvállalja. Ha meg nem vállalja fel, akkor meg a belső feszültség annak, hogy ő nem vállalhatja fel az identitását, szóval ez egy nagyon nehéz helyzet. Egyébként pedig ez egy ilyen természetes gyászreakció is jár ezzel, hogy az addigi gyermekemről alkotott képnek azok az elemei, amiről azt képzelem, hogy nem fog bekövetkezni, vagy esetleg mondjuk, ha tényleg mondjuk egy transznemű és nem váltás, akkor mondjuk nem lesz úgy unokád, akkor nem leszel úgy az esküvőn a jelen, akkor nem lesz az a, tehát hogy el kell gyászolni azt a képet, ami addig a fejedben élt, mint szülő a gyerekedről, mondjuk, és akkor ez mindenképp egy nehéz folyamat, ami ez így pszichológus kell, hogy egy az addig fölépült gyerekképedet így elgyászolni.
Hát ez talán ehhez hasonlítható az, amikor mondjuk valakinek valamilyen atipikus gyereke születik, és akkor is azt mondják, hogy el kell gyászolni azt, amit te a szülőségedről gondoltál, amit a fejedben éltél, ahhoz, hogy viszonyulni tudj ahhoz a helyzethez, aminek nincs ehhez köze.
Igen, igen.
De ezer meg ezerféle módon jelenik veszteség meg, ami azért veszteség, mert mást képzeltünk róla.
Igen.
Közben pedig a gyereknek is ez valószínűleg valamilyen érzés. Olyannal találkoztál-e, hogy valaki úgy kerül el hozzád, kamasz, hogy nem viszik, hanem ő tudja, hogy benne ott van ez a fajta identitás, amit ő szeretne felvállalni, és abban kell neki a segítség, hogy ő hogyan jöjjön ezzel elő.
Ó, igen.
Tehát,
igen,
hogy maga igen. A coming out hogy történjen.
Abszolút. Szóval volt, akit úgy hoztak hozzám, hogy most vizsgadruk, meg szorongás, meg pánik tünetekkel, meg hát egy kicsit olyan fura, de hogy így akkor jó, hogy szexuálpszichológus vagyok, mert ezekről is tud majd velem beszélgetni, mert otthon ezekről nem tudtak beszélgetni. És akkor hát kiderült, hogy egy otthon fölvállalni nem lehet azt a témát, hogy ő igenis a saját neméhez vonzódik, meg abban is bizonytalan, hogy ő egyáltalán lánye, hanem inkább fiúnak érzi magát, és akkor hogy is van ez az egész.
Olyat már hallottam pszichológus ismerőseimtől, hogy valamilyen problémával oda ment valaki, és aztán egy ponton túl kiderült, hogy emögött ott van valamiféle szexuális nehézség, számára nehéz beszélni arról, hogy ő tulajdonképpen mit is érez, hogy is érez, de ő maga is úgy ment oda, hogy nem akart erről beszélni, de aztán ez kiderül. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy az ilyen jellegű elfolytás az sok fronton tulajdonképpen okoz gondot. Okay. És akkor, hogyha ez megvan, akkor hogyan tudsz ebben segíteni, hogy ez tisztába kerüljön vele, hogy ő ezt hogy akarja, kivel akarja megosztani, hogyan, mi a módja, fel kell-e készíteni akár reakciókra?
Fú, ez nagyon sok téren, tehát vannak erre, én mint integratív módszertanban képződtem az Integratív Pszichoterápiás Egyesületnél, és ott józan parasztész irányból is, tehát ez a nagyon racionális, kognitív terápiás módszerekkel, ahol írtunk fel gondolatnaplókat, házi feladatokat adunk, hogy mondjuk így húzzon ilyen köröket, vagy rajzolja meg a bizalom köreit, hogy ki van a legbelsőbb körbe, akkor először velük beszélni, akkor onnan már nyert egy kis önbecsülést, akkor nyithat egy kiebb külsőbbi körbe, akkor mondjuk a legbelső kör az mondjuk lehet, hogy csak a testvérét tartalmaz, az egy külsőbbi kör már a szüleit, utána a legjobb barátok, utána már mondjuk az osztálytársai, és akkor mondjuk ilyen lépései lehetnek a coming outnak, akkor ezt így végigbeszéljük, erre vannak ilyen viselkedéses házi feladatok erre, amit én külföldi szakirodalomból veszek. Egy ilyen vastag, ilyen nagy ilyen handout könyvem, amiket így végig szoktunk venni bizonyos feladatokat. Ez az egyik, amikor én nagyon gyakorlatiasan beszélgetünk arról, hogy mit, hogyan. De volt, amikor arról beszélgettünk nagyon sokat, hogy majd az érettségi banketre készülve, hogy akkor ott majd akkor nem esti ruhában lesz, hanem nadrágban, és akkor ez egy csomót akart beszélni, hogy akkor hogyan. És akkor önmagában azt, hogy én így meghallgattam, és velem így megvitathatta a gondolatait, és én így elfogadó voltam vele, és így. Uh-huh. És akkor együtt nézegettünk ilyen különböző képeket a neten, hogy melyik az, ami olyan fiús is, meg lányos is, hogy akkor egyszer kifejezi a másságát az öltözetével. De ami pedig nekem még egy jó módszerem, az a hipnoterápia révén, amikor így a belső világába viszem el, és ott tud relaxálni, és ugye a saját érzéseihez közelebb kerülni, és hipnózis az nem befolyásolás, az egy álomszerű állapotban zajló terápia, amikor mintha ilyen éberen álmodna az ember, aki már kipróbált vezetett meditációt, vagy autogén tréninget, az tudja, hogy ez milyen. Lerelaxál, megnyugszik, befelé figyel, és a belső képeivel dolgozik, és akkor azt mondom, mondjuk, hogy képzelj el az ideális énjét. Ha valaki mondjuk így keresi önmagát, és akkor az ideális énje, akkor hogy néz ki? Milyen a testtartása? Hogy öltözködik? És akkor úgy milyen tanácsokat adna neki most ez az ideális énje, hogy akkor ő most hogy mutassa meg magát ezen a banketten például. És akkor ezek ilyen tök jó, mert akkor nem nekem kell megmondani neki, hanem
igen,
hanem
meg
ő...
ez ugye az önbizalmat is fokozhatja, igen. Hiszen ahogy a fantázia világába elmehet ebbe, és azt láthatja maga előtt, hogy ez jó, ez ebben ő jól van, az gondolom segít.
Hát igen, meg hogy ki vagyok én, hogy eldöntsek bárki helyett bármit. Szóval egy legkeményebb dió volt egy jó régi terápiám, amikor jött egy 34 éves férfi hozzám azzal, hogy most már szeretné tudni, hogy kihez vonzódik, akkor most már eddig még senkivel semmi. És mondom, én ezt nem fogom helyett eldönteni, és akkor nézzük meg a hipnózissal, és ott úgy fogalmaztam direkt meg a mondataimat, hogy ahogy találkozol a számodra vonzó személlyel, akkor nézd meg, hogy ő hogy néz ki. És akkor ott találkozott egy valakivel, és akkor ahogy elkezdte fejben megélni azt, hogy már valakihez vonzódhat, akkor kezdett a valódi életben, a külvilágban is szembe tűnni számára a másik nem, aki nagyon tetszik. Egyébként ő egy ilyen nagyon bigott neveltetésű fiú volt, aki nem, tehát ő azt hitte, hogy meleg, de nem meleg volt, hanem csak ilyen elképesztő tiltás volt így a szexualitás iránt. Azt
kérdezni, igen, valószínűleg iszonyú elfolytások, igen. És pont ez jött belőle.
És a vonzó személy is hihetetlen volt, képzeld, hogy Viktor János korbeli nyakig begombolt, ilyen fűzős hölgyek voltak a vonzó személyek.
Tényleg?
Igen, és akkor leültek egymás mellé egy padra, köztük másfél méter abroncsszoknya, és itt társalogtak. Szóval ez volt így a fejbéli első randevú a vonzó személlyel egy ilyen Viktor János kori környezetben. Tehát, hogy nagyon szépen megjelent a
távolság.
Igen, és meg ez a...
Meg az, hogy nem elérhető, nem beteljesíthető.
Igen, és akkor nagyon szépen lassan alakultak ezek a dolgok, és ahogy a hipnózisban már meg tudta lépni azt, hogy már elképzelt szexjelenetet, akkor nézett körül, maga körül is vette észre a dekoltázsokat, és aztán őt, aki aztán később a felesége lett, szóval nagyon-nagyon szép volt a történet.
Most zene jön, de aztán innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Rekvényi Katalin szexuálpszichológussal. Maradjatok ti is!